Szegény, rövid életű virágok. Mindenütt a tavasz langyos lehellete suhogott. Csak az apolka szívében volt tél, azért mondta a Miloszlávnak, most már úgy is tél van. És azután indult, tántorgó léptekkel előre eresztve a hosszú folyosón a Péter nagybácsi cselédjeit, csak az ajtóban fordult meg, s nézett vissza még egyszer. – Elfelejtettél valamit? – kérdi Gáspár úr közömbösen.
– Nem, semmit
– susogta elhaló hangon, s nyúlánk termete kígyószerűen meggörbült, mintha össze akarna törni, szeme behúnyódott, mintha két nap aludna el egyszerre, és a két nap helyén két patak nyitódnék. Ó, beszép volt így. Nem is bírta ezt tovább megállni Miloszláv, egyszerre felugrott, s utána kiáltá. Megállj! Gyere vissza, apolka! A leányka néhány lépést tett befelé, önkéntelenül, gépiesen, mintha egy láthatatlan, erőszakos hatalom kényszerítené.
Mit akarsz?
Miloszláv arca égett, szemei fénylettek, hangjában soha nem hallott érc csendült meg. Én felejtettem el valamit, apolka. Elfelejtettem megmondani apámnak, hogy te nem mehetsz el többé innen. Az öreg Gáspár megnyomkodta pipájában a hamut. Miféle beszédek ezek, te fickó? Hogy azt mondod, nem mehet? Hát hogy nem mehetne? Skultéti kisasszony, ki az ajtónál állt, meleg cobolyprémes bundát tartva a karján, átadta a finom ruhadarabot a komornyiknak, s maga apolkához közeledve megrángatta kisi a szoknyáját.
Gyerünk már, kisasszonka, a pónik fáznak odakünn.
Mindjárt, mindjárt.
Miloszláv odalépett, az öreg elé lehajolt, és kezet csókolt neki. Apuka, mondá behízelgőn, azon a régi gyermekes hangján, amellyel mindent ki tudott vinni.
No, no, ne érzékenyíts el, kölyök, mert pofon ütlek, beszélj világosan, mit akarsz.
Azt akarom, hogy az apolka ne menjen el többé tőlünk.
Az öreg csodálkozó szemeket meresztett rá.
Ne menjen! És ugyan miért ne menjen?
Miroszláv lesütötte a szemeit, mint egy leányka, hiszen csak 23 éves volt, bajusz még csak most kezdett serkedni ajkai fölött. Zavartan keresgélt a feleletek között, végre is ezt az egy gyerekes, makrancos mondatot találta.
Hát csak...
Ez nem felelet!
Megmondjam.
Meg!
Igazán megmondjam, apuka?
Természetesen!
De ígérd meg, hogy nem haragszol meg.
Jó, nem haragszom.
De látod, még neki sem mondtam meg.
Kinek?
Az apolkának.
Mit?
Azt, hogy elveszem feleségül.
Mondjam-e, ne mondjam-e, hogy lett erre a szóra apolka bíborpiros, s hogy rohant el egyszerre, feldöntve vázát, virágcserepet, futott-futott végig az üvegfolyosón ki az utcára, kiskezét szívére szorítva, az öreg Gáspár pedig az indulattól hörgő hangon ordított fel.
– Hol a korbácsom? Hol a korbácsom?
Ha nem hiszen nem várta a korbácsot, Miloszláv. Futott ő is az apolka után, kit éppen akkor emelt fel a kocsira Skultéti kisasszony. A komornyik is elhelyezkedett már a bakon, hanem jó szerencse a szerecsen, még nem kapaszkodott volt fel a kocsi hátuljára. Miloszlávnak volt még ideje megkérdezni, suttogva, izgatottan,
mikor láthatlak, apolka? Mikor válthatok veled egy pár szót?
Jaj, minek volna az, Miloszláv? Minek tettél olyat, te rossz fiú?
Apolka teste reszketett a meleg cubolybundában, melyet Skultéti kisasszony ráterített.
Mikor? Mikor?
Sürgeti a fiú kétségbe esetten. Apolka lehajolt hozzá, és magyarul súgta, hogyha hallanák is a cselédek, meg ne értsék.
10 órakor este Péter nagybácsi leszokott feküdni. Akkor kinyitom az ablakot, s beszélgethetünk, ha odajössz.
Szeretsz? Lihegte vad szenvedéllyel.
Nem tudom.
Felelte a leányka elhaló hangon, végtelenül szomorúan. A kocsis megsuhintá ostorát, s a két kis póni megindult vígan kocogva keresztül a piacon a Trunovszki Péter háza felé. A kíváncsiak, az ácsorgók, akik meglátták útközben a fényes fogatocskát, a fejedelmi szolgaszemélyzettel egymást figyelmeztették.
Mi? Ott megy a herceg kisasszonka, az egyik bolondtól a másik bolondhoz.
A főpiacról betértek Rézsút a Búza utcába, átmentek a kis kőhídon, ahol már hallani lehetett a nyíló kapu csikorgását, a Trunovszki portán.
Itthon vagyunk,
sejpítés Kultéti kisasszony. Apolka szétnézett, hogy merre van Péter bácsi, de ezúttal nem várta az udvaron a cselédek között, mint máskor. Az angol komornyik segítette le a kocsiról, azután elől eresztve végigvezette a szobákon. Skultéti kisasszony utánuk tipegett, s kesernyis arccal szórta az útba igazításokat.
Ez az ön lakosztálya, kisasszony.
Tavaly is ez volt.
De most szebb.
Csak ugyan remekül volt bútorozva a buduár, pici rokokú székek, faragott apró asztalkák, szekrények, minden olyan kedves, olyan liliputi volt. Babának való szobák.
Ezekben a szekrényekben vannak a kisasszony ruhái.
Jó, jó, a ruhákat ráérek megnézni. De hol a bácsika, édes kultéti kisasszony?
A bácsika? Nem tudom, kisasszony.
Keresse fel, édes kultéti néni. Talán nem tudja, hogy már megjöttünk. Vagy talán nem akar engem látni?
Az öreg kisasszony elcsoszogott, csak a hosszú hajú zordon angol komornyik állott ott némán, miután szépen lerakta a kocsiról lehozott blíreket.
Ön is elmehet már.
Nem gondolnám, te kis kígyó! Szólalt meg dörgő hangon, és rántással letépte magáról álhaját, fekete pufaszakállát.
Szent Isten! Sikoltott fel Apolka elfehíredve. Maga az, Péter bácsi!
Nos, igenis én vagyok, kisasszonkám! S gúnyos alázatossággal hajtotta meg magát. Persze, én vagyok a jó bolond Péter bácsi vagyok! És a jó bolond Péter bácsinak az az ötlete támadt, hogy csinál egy rossz tréfát, és megnézni az ő szeretett öcsikéjének a háztartását színről színre, úgyhogy azt soha senki se tudja meg. A testvéri szeretet vonzott, és azon felül gondoltam magamban a húgocska fészkét is megnézem, a szegény, ártatlan gyermekét. Látni, hallani akartam egyet mást, de nem ennyit! Nem ennyit! Apolka egy székbe roskadt. Csak kelj fel, leány! Förmett rá a gúnyolódó hangból egyszerre átcsapva a haragosba. Ebben a házban nincs helyed többé! A dudú, papagáj, a mennyezetes nyoszójácska feletti kalitkából rikácsolni kezdte e percben.
Jó napot, Apolka! Jó napot!
Az óra csendesen kimérten ketyegett.
Hát azért hizlaljalak én itt könyörületből, hogy azért a gézengúz élégy a halálos ellensége fiáé. Láttam, hogy sirattad, hallottam, mikor az ablak alá hittad. Szégyen, gyalázat! Az utcán nem akartam botrányt csinálni, de nem tűrlek itt egy percig sem. Hálátlan teremtés! Fel is út, le is út, takarodj rögtön a házamból!
A szegény Apolka keserves sírásra fakadt, míg összetette a kis kezeit, míg ráemelte könyörgő tekintetét, de szólni nem bírt. Hasztalan is lett volna. Az öreg kegyetlen kézintéssel mutatott az ajtó felé. Mit tehetett, ment? Ment úgy, mint jött ki az ajtón, ki az utcára egy szálkendő nélkül, egyetlen szó nélkül. Még a koldus is visz valami kis batyut, de neki semmije nincs. Elfogta a bizonytalanság rémülete. Lábai megcsuklottak, alig bírt lépkedni, mintha még mindig várná, amint végigment az udaron, hogy visszahívja az öreg. Gyere, no, vissza, Apolka, ne bolondozz! Hiszen csak kell szívének lennie. Zsibbat piszmogással nyitotta ki az utcaajtót, még mindig figyelt, de semmi hang se szólította, csak a papagájé.
Jó napot, Apolka! Jó napot!
Tűn volt az utcán, a széles nagy világban. Hogy háborgott, hogy zajlott az a szegény szíve, úgy érezte, mindjárt meghasad. Az utcaajtó félig nyitva maradt, visszanézett önkéntelenül, talán minden utógondolat nélkül, vagy talán remélte még, hogy kinyílik az ablak, s a nagybácsi inteni fog. De egy lélek sem mutatkozott az ablaknál. A nyitott ajtón is csak a garam kutya sompolygott után a nagy lomhán, hozzáért, körülszaglázta és visszafordult morogva. Ez a morgás volt a búcsúztató. Hát most már hová menjen? Azok a többi házak két sorjában olyan ismeretlenül, idegenül meredtek rá. A kémények hogy füstölögnek, mindegyik házban főznek ilyenkor a városban. Hát neki hol főznek? A füst vidáman szállt, szállt a felhők közé, minden kéményből odaszállt a füst, minden füst tudja az útját, csak ő nem tudja, hová menjen. Hova egyebüvé, ha nem a másik nagybácsihoz? Meggyorsítá a lépteit, mert fázott, didergett. Vékony májszín ruhácska volt rajta, s bár a napfény nyájasan nevetgélt, még annyira sem vitte, hogy elkergette volna a telet.